Majdnem 3 éve vette át a hatalmat Myanmarban a katonai hunta, úgy tűnik azonban, hogy ez a hatalmi pozíció most veszélybe kerülhetett, és akár az is elképzelhető, hogy már nem is erről a jelenlegi státuszról fogunk beszélni, ugyanis az ellenállás több különböző ponton is offenzívát indított Myanmarban. Mi az, amit innen most látunk, mi történik jelenleg Dél-Ázsiában?
Igen, a myanmari helyzet valóban az elmúlt hónapokban változott, abban nem vagyok biztos, hogy alapvető áttörés történt-e. Ebben az országban 2021 ősze óta polgárháború zajlik, 21 elején vette át egy katonai hunta a polgári kormányzattól a hatalmat, és ősszel a polgári kormányzat külföldre menekült maradéka már nemzeti ellenálló háborút hirdetett, és azóta egyrészt a korábbi polgári kormányzathoz lojális erők, másrészt pedig az országban, főleg ugye a hegyvidéki határvidékeken élő mindenféle etnikai felkelő csoport harcolnak a hivatal a myanmari hadsereg ellen, ez a Tatmadaw nevű formáció, így hívjuk a myanmari hadsereget. Ez a harc az elmúlt néhány évben változó sikerességgel folyt, de összességében tavaly őszre eljutottunk odáig, hogy a Tatmadaw, tehát a myanmari hadsereg már az ország területének körülbelül a felét kicsit kevesebb, mint a felét ellenőrzi, és valóban komoly áttörések voltak északkeleti területeken is, a Kínával, Kína-Junnan tartományával határos területeken is, és dél nyugaton, Banglades, India határvidékén is több etnikai kisebbségek által lakott területen a felkelők jelentős stratégiai pozíciókat foglaltak el. Azt látni kell, hogy bár a hadsereg az ország most már egyre kisebb, és talán a felénél kisebb részét ellenőrzi, a ország belső, sűrűn lakott alföldi területei, az Iravadi folyó sűrűn lakott vidéke, ezek továbbra is a katonaság ellenőrzése alatt állnak, tehát a 300-valahány ilyen nagyobb közigazgatási központból körülbelül 200-at még mindig a katonaság ellenőriz a felkelők, illetve a demokratikus emigráns kormányhoz hű erők által ellenőrzött területek nagyobb részt az ország perifériájára szorítkoznak, bár egyben őnek alapvetően egy kibogozhatatlan mozaik az ország területe ilyen szempontból.
Szóval akkor azért az, hogy a katonai hunta hatalma végérvényesen véget érjen Myanmarban, azért ez még távol van itt a realitástól.
Én azt gondolom, hogy a hunta összeomlására mindig van esély, de a legvalószínűbb forgatókönyv talán inkább az, hogy az ország belső területén valamilyen formában a rezsim meg tudja magát tartani, legalább addig, amíg, ha ilyen egyáltalán történik, valamilyen kompromisszumra nem kényszerül, ami nem lehetetlen természetesen. Az nagyon esélyesnek tűnik, hogy a határvidékeken a katonaság ma még meglévő viszonylagos jelenléte csökkenni fog, és esetleg ilyen önkormányzó, gyakorlatban független vagy jórészt független állam kezdemények jönnek létre. Itt nem nemzetközileg elismert új országokra kell gondolni, hanem olyan területekre, amikre a központi kormánynak nincsen befolyása. Illetve azt is fontos egyébként látni, hogy a hadsereggel szemben álló erők között ugye az emigráns kormány katonasága, ez a People's Defense Force, tehát népi védelmi erő, és a különféle etnikai felkelő hadseregek között most szövetség áll fönn, de ez nem feltétlenül egy természetes szövetség, és hogyha valaha helyre állna Myanmarban a polgári kormányzás, mint az 2021 előtti években részben történt, akkor is nagyon nagy volt a hadsereg befolyása, akkor azért egy civil, demokratikusan választott myanmari kormány is szembe kerülhet ezekkel a határvidéki Csín, Arakan és más etnikai csoportokkal.
Egyébként, hogyha már befolyásról vagy érdekekről beszélünk, akkor gyorsan arra is forduljunk rá, hogy egyébként külföldi, mondjuk ázsiai nagyhatalmak, mondjuk Kína érdekei mennyire jelennek meg ebben a konfliktusban, vagy esetleg valamilyen külföldi befolyást látunk-e itt a felek között?
Igen, bár az én benyomásom az, hogy a külső szereplők mind viszonylag óvatosak. Kína szerepe nagyon érdekes. Kínának viszonylag jó munkakapcsolata van a myanmari kormánnyal, legyen az éppen egy polgári demokratikus kormány, vagy a jelenlegi, vagy a korábbi katonai hunták. Ugyanakkor a kínai határon működő etnikai fegyveres csoportokkal is egy bizonyos fokú munkakapcsolata Kínának megvan, például a határmenti bűnözés elleni küzdelemben. Például a myanmari határ myanmari oldaláról szolgálják ki a kínai online csaló iparágnak egy számottevő részét, és ebben a kínaiak ennek a felszámolásában a különböző fegyveres csoportokra is támaszkodnak, vagy velük is együttműködnek. Kínának Myanmar már azért fontos többek között, mert a saját délnyugati tartományaitól a bengáli öbölig szeretne itt egy a tengeri kijáratot kiépíteni, gázvezetékkel, utakkal, vasutakkal, kiskötőkkel, és ugye ehhez bármilyen mianmári kormány van éppen hatalmon, együtt kell velük működni, és persze Kínának semmilyen skrupulosa soha nem volt katonai diktatúrákkal való együttműködésről, ha arról van szó, de azt nem mondanám, hogy támogatták volna kifejezetten ezt a fejleményt. India nyilvánvalóan kifejezte az aggodalmát a puccs idején, de új Delhi is különösebb problémák nélkül tárgyal a mianmári huntával, elfogadva a pillanatnyi realitást, és nagyon érdekes, hogy a Dél-Kelet-ázsiai Nemzetek Szervezete, az ASEAN, ők is alapvetően az egyik fontos alapelve ennek a szervezetnek a be nem avatkozás, és ennek megfelelően tulajdonképpen ez a közösség bármilyen hatalommal tárgyal, amelyik valamelyik tagállamban éppen effektíve gyakorolja a hatalmat. Az Egyesült Államok, nyugati országok elítélték és ma is elítélik a 2021-es puccsot és annak a résztvevőit, és nem ismerik el a katonai huntát Myanmar legitim kormányának.
Azzal még itt minden esetre foglalkoznunk kell, hogy a következő időszakban mi várható. Azért itt már egy elég hosszú ideje nem látszik az, hogy kizárólagosan az egyik irányba dől el ez a mérleg, de ugye minél tovább húzódik a háború, azért azt is fontos talán megjegyezni, hogy az idő inkább melyik malomra hajtja a vizet.
Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben lehet, hogy egy-két hónap múlva fogunk többet tudni. A mianmari katonai hunta most február elején, talán 10-én jelentette be, hogy bevezetnek egy korábbinál szigorúbb sorozási rendszert, amire a törvényes feltételek eddig is megvoltak, de nem tartották be. Nagyon-nagyon súlyosan sújtja a Tatmadavot, a mianmari hadsereget, az átállások, a dezertációk, a vesztességek. 50-70 ezres számot olvastam, hogy milyen kicsire csökkent le ez a hadsereg egy ekkora, ennyire hegyektől, völgyektől szabdalt országban, ez nagyon kevés. Ugyanakkor a hadsereg jobban van fölfegyverezve, mint a különböző felkelő csoportok. Másfelől a különböző felkelő csoportokhoz sok katona állát, és nagyon sok fiatal, akik a sorozástól félnek, vagy megpróbálják elhagyni az országot, általában Tájföld felé, vagy pedig ha már fegyvert kell fogniuk, akkor a demokratikus erők mögé állnak be. Tavaly őszi offenzívák, illetve most az erre részben erre válaszol bevezetett sorozás, azt gondolom, hogy változtatni fog az erőviszonyokon, de nem látjuk még, hogy melyik irányba dől el.